atyánktól és megváltóunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve fennállva a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még egy föld színén, te értem megszülettél. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve a kisgyermekeket megkeresztelnénk, előtte még két kérdést intézek hozzátok, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a Magyarországi Református Anyaszent Egyháznak? Ha így van, felejétek, akarjuk. Ígéritek, hogy úgy nevelitek őket, illetve engeditek nevelni őket a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk önként tegyenek vallást a konfirmáció alkalmával, Isten és a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük. Most a gyülekezettel együtt tegyünk vallást a mi keresztény hitünkről, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban. Kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, aki szeretettel és hatalommal tervezed el drága szent gondolatodban, és nagy-nagy hatalmaddal alkotod meg mindnyájunk életét, hogy aztán hűséges, gondviselő szeretettel kísér bennünket végig, földi életünk útján is, és majd odaállt az örökké valóságban is. Köszönjük Istenünk, hogy előtted állhatunk, mint megajándékozott családok, hova újra életet adott, és azzal együtt sok-sok örömöt, gondot és szent felelősséget is, tehát a teremtő szereteted és hatalmat. Köszönjük karjainkba tartott drága gyermekeinket. Köszönjük azokat a csodálatos kis világokat, akiket bennük elrejtettél. Adj nekünk bölcs, türelmes, figyelmes szeretetet meglátni az ő nyiladozó életükben, az egyetlen egy csodát, akiből nincs még egy. Ezt hadd tudjuk szeretettel, türelemmel, hittel segíteni kibontakozni. Köszönjük, Urunk, a sok-sok örömöt, amit eddig is kaptunk ő bennük és általuk. Őrizd, vigyázd az ő életüket. És köszönjük, Urunk, hogy mi úgy tehetünk meg értük mindent. Úgy imádkozhatunk értük, hogy közben tudjuk, hogy amint a pásztor megjelölte szent pecsétjével a drága áron vett juhait, akiket fontosnak, értékesnek tartott, akikre gondja volt, akiket megvédett az ellenségtől, úgy jelöli meg a keresztség szent pecsétje a mi életünket Krisztusnak, a mi életünk hűséges, jó pásztorának. Köszönjük, Urunk, hogy egészen a tiéd is ezek az életek, ebben a bizonyosságban segíts őket hitben nevelni. Áld meg, Urunk, az ő életüket most, és életük minden napján. Amen. Csaba Attila, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Levente Norbert, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Barnabás Erik, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon néktek békességet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Köszönöm, helyet foglalni. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és keressük meg a 471. dicséretünket, énekeljük azt végig mind a négy versével. A 471. dicséretünk így kezdődik, fel baráti, drága Jézus zászlaja alatt.
Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsessége szerint igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek hozzánk szóló üzenetét, hogy megvan írva számunkra János írása szerinti Szent Evangélium 13. fejezetében, a 34. verssel kezdődő szakaszban, a 38. vers végéig. Jézus Krisztus mondja, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki majd, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Mondta akkor néki Simon Péter, Uram, hová mégy? Felelt néki Jézus, ahová én megyek most, oda utánam nem jöhetsz, de utóbb majd utánam jössz. Mondta néki Péter, Uram, miért nem mehetek most utánad? Uram, az életemet adom éretted. Felelt néki Jézus, az életedet adod érettem? Bizony, bizony mondom néked, nem szól a kakas addig, míg te háromszor meg nem tagadsz engem. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító szavára jöjjetek, feleljünk mi is, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, olyan különös és csodálatos, diadalmas fővezér vagy te. Akkor arattad a legnagyobb diadalt, amikor emberileg a leggyöngébbnek látszottál. Amikor a Golgotai keresztre volt feszítve mindkét karod, amikor a szívedet már a halál folytogatta, amikor elhagyott mindenki, még az atya is, amikor látszólag a teljes vereség, a totális csőd közelgetett, de akkor mondtad el teljes joggal, a világ legcsodálatosabb, győztes hadvezéri kiáltását, hogy elvégeztetett. Urunk, ott arattad a legnagyobb diadalmat, legyőzted önmagad, magadra nemet mondtál, hogy a világra és reánk igent mondhass. Ott győzted le a bűnt, ami tönkreteszi és örök halálba taszítja az életünket, és ott kezdted legyőzni saját birodalmában, ami utolsó ellenségünket, a halált. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a rettenetes csatát vállaltad a világért, érettünk. És köszönjük, Urunk, hogy húsvét hajnala végérvényessé tette a diadalt. Győztél te, győzött az Isten szeretete, és ezáltal győztesek lehetünk mi. Önnön bűneink felett, egykor majd a halál felett is. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen csodálatos vezére vagy az életünknek. És bocsáss meg nekünk, Úrunk, hogy bár te győztes vagy, és minden hatalom a tiéd, mi sokszor mégis olyanok vagyunk, mint a vert sereg. Megfélemlíthetők, megfutamíthatók, a csaták elől elmenekülők, inkább megalkuvók. Úrunk, bocsáss meg vesztes csatáinkat, szégyenteljes megfutamodásainkat. De köszönjük, Urunk, hogy nálad mindig van újrakezdés, mert nem győzhet az elbukás, a megfáradás, a keserűség, a lemondás, hiszen te győztél. Urunk, árazd reánk szent lelkedet, add a szívünkbe igédet, hogy győzzön bennünk újra a hit, a szeretet, a remény. Hadd legyünk egy győztes Úr, kegyelemből győztes gyermekei. Így áld meg Isten tiszteletünket. Jézus, a te érdemedért kérjük, hallgass meg bennünket. Amen. A 166. dicséretünk első versét énekelve készüljünk az ige hirdetésre. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Istennek az a szent ígéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található a János evangélium a 13. fejezetének 34. és 35. verseiben. Jézus mondja, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Talán van közöttünk olyan, akiben felmerült egy kérdés, kétszer is hallva ezt a Jézusi parancsot, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Talán fölmerül a kérdés, hogy lehet parancsba adni a szeretetet? Lehet-e, érdemes-e egy szívnek ezt a parancsot adni, hogy szeresd azt a másikat? Ráadásul úgy, ahogy Jézus szeret téged, minket. Lehet parancsba adni a szeretetet? Azt gondolom, a legtöbben erre a kérdés felvetése egy határozott nemmel felelnek. Mert a szeretet az az érzelem, ami, ha úgy megszületik a szívünkben valaki felé, és ameddig tart, akkor azt nem kell parancsba adni. Gondolják, úgy hiszem, nagyon sokan. Ha meg nincs a szívemben valaki felé szeretet, vagy az a másik, mindent megtesz azért, hogy a szívembe elfojtsa az iránta való szeretetet, akkor meg hiába adják nekem parancsba, hogy szeressem őt. Az a 11 tanítvány, aki ott az utolsó vacsora szereztetésének éjszakáján először hallotta ezt a parancsolatot Jézustól, úgy került egymással közösségbe, hogy nem ők választották egymást. Nem a kölcsönös szimpátia, nem az azonos érdeklődés vonta őket közösségbe egymással. Mondhatom úgy is, hogy nem egymást választották ők jó barátul, hanem azáltal, hogy Jézus őket külön-külön magához hívta és tanítvánnyá fogadta, ezáltal akár akarták, akár nem, egymással is közösségbe kerültek ők, 11-en. Azért mondok csak 11-et, mert Júdás már elmegy a történetnek ezen a pontján, hogy Jézust elárulja. Ezt a parancsolatot 11 tanítvány hallja. Nem egymást választották, hogy úgy mondjam, egyfajta szent felsőbb kényszer rendelte őket egy közösségbe. És úgy voltak egy közösség, hogy közben az egyéniségük, a lelki alkatuk, a vérmérsékletük nagyon különböző volt. Nem lehetett könnyű nekik egymással közösségben lenni. Nem lehetett könnyű egymást szeretniük. Tudjuk az evangéliumokban, hogy nagyon komoly viták voltak időnként közöttük. Igen keményen egymásnak feszültek a tanítványok. Nem egyszer felütötte közöttük fejét a féltékenység, az egymással való rivalizálás. Több alkalommal Jézusnak kellett egész komolyan rendet tenni közöttük, úgy perlekedtek, vetélkedtek egymással a tanítványok. És akkor ennek a 11 embernek Jézus ad egy parancsolatot. Nem jó tanácsot, parancsolatot. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Hogy kicsit bele tudjuk élni magunkat a tanítványok helyzetébe, illetve hogy rögtön magunkra is kezdjük alkalmazni az igét, gondoljuk végig. Ebben a mi gyülekezetünkben mi úgy vagyunk együtt, hogy minket ide az Isten kiválasztó szeretete hozott. Nem egymást választottuk. Hogy kik a barátaink, azt megválogathatjuk. Hogy kik a lelki testvéreink, hogy kikkel tartozunk egy gyülekezeti közösségbe, azt nincs jogunk eldönteni. Jézus rendelt minket is egy közösségé. És akkor most így hallgassuk. Új parancsolatot adok néktek. Egymást szeressétek úgy, ahogy én szerettelek titeket. Személyválogatás nélkül. Úgy szeressétek egymást, az ellenszenves testvért is, hogy én szerettelek titeket, parancsolja Jézus. Úgy szeresd Jézus módján azt a testvéredet, aki nem egy alkalommal megbántott, aki felé talán emberileg jogos sérelmeket, töviseket hordozol a lelkedben, akivel ha összefutsz itt a templom udvaron, akkor egy mosoly, egy köszönés nélkül úgy elmentek egymás mellett. Ő rá is érvényes. Nincs kivétel. Úgy szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett minket. Azt hiszem, érezzük, hogy ennek a parancsnak a betöltéséhez kevés a mi szeretetünk. Itt valami többre van szükség. Nézzük először, hogy ki adja nekünk ezt a parancsot. Az a Jézus Krisztus parancsolja ezt, akiben megjelent a világon, és neked, nekem, nekünk személyesen, az Isten tökéletes szeretete. Jézusban megjelent nekünk Istennek feltétlen szeretete. Az a szeretet, amely minden áldozatra kész volt érettünk. Majd a 15. fejezetben azt mondja Jézus a tanítványainak, nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Ti pedig az én barátaim vagytok. Ki adja a parancsot? Aki feltétel nélkül és minden áldozatra készen szeretett és szeret minket. És nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus először mindig ezt a feltétel nélküli és minden áldozatot vállaló szeretetét adja, és csak másodszor adja a parancsot, hogy szeressük mi is egymást. Először a szeretetét adja Jézus. Ránk árasztja a szeretetét. Ez azt jelenti először, hogy úgy fogad el, ahogy vagyunk. Soha nem támaszt feltételt. Ha te már megtért ember vagy, ha egyszer volt az életedben egy pillanat, amikor átélted azt, hogy az Isten engem szeret, akkor tudod, hogy nem támasztott feltételt. Nem mondta azt, hogy ebből és ebből a bűnödből szabadítsd ki magad, utána majd jöhetsz hozzám. És lehetsz a tanítványom. Nem mondta azt, hogy egy bizonyos szellemi, lelki nívót éri el a saját erődből, és majd utána. Úgy szeretett, úgy fogadott el, ahogy voltál. Jézus a legnyomorultabb bűnös embert is úgy fogadta és fogadja el, ahogy van. Egyetlen gyarló, nyomorult, hozzá irgalomért, segítségért forduló embernek nem mondta, hogy javulj meg, és majd utána jöhetsz hozzám. Előbb légy méltó az én tanítványságomra. Először Jézus feltétel nélkül árasztja a szeretetét, és úgy fogad el, ahogy vagyunk. És mert szeret, miután elfogadott, és a szeretetében örökre megtart, attól kezdve folyamatosan azon munkálkodik, hogy megváltozzon az életünk. Éppen mert szeret, ezért nem tud belenyugodni abba, hogy olyanok maradjunk, amilyennek elfogadott. Először elfogad, aztán a szeretetében megőrizve folyamatosan formálja, alakítja az életünket. És aki már megtapasztalta, hogy hogyan szereti őt Jézus, aki már ebből a szeretetből él, aki már ebből a szeretetből tanítvány, azt igenis kötelezi Jézus, hogy parancsolatom van számodra. Ahogy én szeretlek téged, te is úgy szeresd a másikat, a többit. Ahogy titeket szeretlek, én gyülekezetem, úgy szeressétek egymást. Aki az élete, a vére odaáldozásával szerzett új szövetséget nékünk, ő adja az új parancsot. Nem véletlenül az új parancsolat, az új szövetség szerzése, és az új szövetség pecsétjének szerzése az úrvacsora alkalmával hangzik el. Aki, mint Krisztus tanítványa elfogadta az új szövetséget, az Isten kegyelmi szövetségét, az tartozik ez új szövetség rendjében, az új parancsolat szerint élni. Hogy Krisztus szeret engem, tartozom úgy szeretni a többieket. A Bibliában a szövetségkötés és a parancsolatadás mindig szorosan összetartozik. Így volt ez az Ószövetségben is. Isten szeretettel és hatalommal kimentette a halálra szánt népét Egyiptomból, a szolgaság házából, és nem sokkal később a Sínai hegynél szövetséget köt velük, és parancsot ad. És emlékeztek, hogy kezdődik a 10 parancsolat? Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomból. Vagyis mióta az Isten bármit kér, elvár, követel, a szeretetét adja, a szabadítását, azt a megrendítő élményt, hogy nem hagyott elveszni minket, megmentett, és szeret. Aki ezt már egyszer megértette, csak az értheti meg, és azt teljesítheti a parancsot. Az Ószövetségben, a szövetségkötéshez a 10 ige, a 10 parancsolat adatott. Jézus, amikor az új szövetséget szerzi, akkor a 10 igét hatályon kívül nem helyezi, de az új szövetséghez ad egy új parancsolatot. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. Miben új ez a parancsolat? Hiszen már az Ószövetség is tud a felebaráti szeretetről. Mózes 3. könyve 19. rész 18. versében azt mondja Isten igéje, hogy bosszúálló ne légy, haragot ne tarts, hanem szeresd a te felebarátodat, mint önmagadat, mert én vagyok az Úr, a te Istened. Ezt sokan ismeritek, ez a felebaráti szeretet parancsa. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
De ebben a 3 Mózes 19-ben egy későbbi versben még a zsidók között lakó jövevények iránti szeretetre is parancsot ad az Isten. Azt mondja, a közötted lakó jövevényt szeresd úgy, mint önmagad, mert emlékezz vissza, hogy te is jövevény voltál Egyiptomban. Íme még a jövevények, az idegenek iránt is szeretetet parancsol az Ószövetség. Szeresd úgy, mint önmagad. És ezen a ponton hadd tegyek egy rövid kitérőt. Ez, hogy a közted lakó jövevényt szeresd, mint önmagadat, ez a Tórának, vagyis az Isten által ihletett igének a lelkisége és lelkülete. A Tórában Isten ezt tanította, követelte. Szeresd a közted lakó jövevényt, mint önmagad. A Talmud, amit emberek írtak, egy egészen más lelkiséget és etikát sugall. A Talmud már arról is ír, hogy az idegent, hogy írja a gólyt, üzleti tárgyalás közben akár be is lehet csapni. Nagy különbség van a Tóra, vagyis az Isten lelke által ihletett Ószövetség lelkisége és rendje, meg az emberi szív által írt, kigondolt Talmud lelkisége és etikája között. Íme az Ószövetség is ismeri mind a fele baráti, mind a jövevények iránti szeretetet. Miben új hát akkor Jézus parancsolata? Abban, hogy az Ószövetségben a fele baráti szeretet mértéke, önmagam vagyok. Azt mondja, ahogy önmagadat szereted, úgy szeresd őt is. Amit magadnak kívánsz, azt tedd ővele is. Amit magaddal nem tennél meg, azt vele se tedd meg. Szeresd úgy a jövevényt, a fele barátot, mint önmagad. Ezt tanítja az Ószövetség. És jön Jézus, és még mélyebbre viszi a szeretet szent parancsát. Azt mondja, az új parancsolatban az egymás iránti szeretet mértéke én vagyok. Ahogy én szeretlek téged, titeket, úgy szeressétek egymást. Jézus úgy szeretett minket, hogy az életét adta értünk. Azon a Golgotai kereszten Krisztus önmagára nemet mondott, a világra, reánk, igent mondott. Ebben több, ebben minden korábbit megelőzően új Jézus parancsa. Szeressétek egymást úgy, hogy ennek a szeretetnek a mértéke, mintája, példája az, ahogy én szerettelek titeket. Hogy ezt a Jézusi szeretetet jobban meg tudjuk ragadni, és a mindennapokban magunk is próbálhassuk gyakorolni. Röviden végül 3 jellemvonását hadd mondjam el Jézus szeretetének. Az első jellemvonás az, hogy Jézus szeretete mindig kezdeményező szeretet. Ő soha nem várja és elvárja a szeretetet, hanem mindig kezdeményezi azt. Azt írja Pál apostol egy helyen, hogy mi még ellenségei voltunk Krisztusnak, amikor ő már meghalt érettünk. Kivétel nélkül mindannyiunkra igaz. Akiket gyerekkorunktól kezdve hitben neveltek, ránk is igaz. Aki nagyon messze járt egész életében, és egyszer életútja későbbi szakaszában került ide, ő rá is igaz. Mi még mind vagy ellenséges érzülettel, vagy közömbös szívvel voltunk iránta, mikor ő már szeretett minket. Azt mondja János apostol, szeressük az Istent, mert ő előbb szeretett minket. Sosem ott kezdődik a tanítványság, hogy mi elkezdjük őt szeretni, hogy mi elkezdjük őt keresni, hogy mi igent mondunk neki. Ez mind-mind válasz. Ő jött utánunk, ő keresett meg, és ő szeretett előbb minket. Még meg sem formálódtunk édesanyánk méhében. Ő már úgy nézett reánk, mint szeretett gyermekeire. Aztán ezért keresett éveken, évtizedeken át, hogy egyszer ezt a titkot megértsd, és hogy egyszer elkezd őt viszont szeretni. Jézus szeretete kezdeményező szeretet. Sose várd keserűen, sok-sok sebbel a szíveden, hogy téged szeressenek. Indulj el, kezd te szeretni a másikat. Tanuljuk meg ezt Jézustól. Az ő szeretete kezdeményező szeretet. Egyszer Gyökösi Endréhez, vagy hogy legtöbben ismerik, Bandi bácsihoz bekopogtatott egy férfi, és azzal kért tőle beszélgetést, hogy tiszteletes úr, az én feleségem szíve olyan hideg lett irántam, mint ez a kő, és lenyúlt a kertipad mellé, ahol ültek, és fölvett egy nagy követ. Ilyen hideg a szíve, és már nem bírom tovább ezt a hideg szívű asszonyt. Mit tegyek? Elkezdtek beszélgetni. A kő viszont ott maradt a férfi kezébe, azt szorongatta, talán a feszültséget is oldandó, és egyszer csak rátévedt Gyökösi Bandi bácsi szeme arra a kézben szorongatott kőre, és azt kérdezte a férfitől, mondd, most is olyan hideg még a kő? Azt mondta, már nem. Mitől lett melegebb? Hát a kezem melegétől. És a lelki gondozói tanács így szólt, próbáld meg újra. Menj haza a Krisztus szeretetével, és vedd a kezedbe, tapintatosan, türelmesen, semmit sem erőltetve. Vedd a kezedbe újra azt a szívet. Hátha. Igen, mert az Isten szeretete felénk is kezdeményező mindig, és tőlünk is azt várja, hogy mi kezdeményezzük a szeretetet. Másokban a szeretet melegét felkelteni csak a bennünk lévő szeretet melegével lehet, írja egy helyen Spurgeon. A második tulajdonság a Krisztus szeretetének, hogy megbocsátó. Övéit minket is mindig a vétkeinkkel, a gyengeségeinkkel együtt szeret. És ennek bizonyságával olvastam föl a szeretet új parancsa utáni beszélgetést Péter és Jézus között. Hogy fogadkozik ez a Péter, hogy Uram, ha kell, én meghalok veled, megyek veled együtt a mártír halálba. Azt mondja Jézus, Péter, te a hajnalban nem szólal meg a kakas addig, amíg te háromszor engem meg nem tagadsz. És Péter eskü alatt vallotta háromszor arról a Jézus, akit egyébként szeretett, hogy sosem találkoztam vele, nem is ismerem. Jézus előre tudta, és rólunk is tudja, hogy sok évi hívő múlt után, annyi fogadkozás után, mennyi gyalázatra, árulásra, bűnre képes a szívünk még mindig. Pontosan tudja. És a megbocsátó szeretetben a nyomorúságainkkal együtt szeret. És Pétert a bukás után ez a megbocsátó szeretet állítja talpra. És a megbocsátó szeretetnek az a csodája, hogy nem csak lezárja a múltat, nem csak eltörli a szégyenemet, nem csak újra ad egy lehetőséget, hogy emelt fővel, nem büszkén, nem gőgösen, nem öntelten, hanem a bocsánatot nyert ember méltóságával emelt fölve járjak újra. Nem csak ezt cselekszi meg ez a csodálatos, megbocsátó szeretet, hanem kaput nyit egy új, egy dicsőségesebb jövő felé. Mert az a Péter, aki minden fogadkozása ellenére ott azon az éjszakán, eskü alatt megtagadja az Urát, féltve a nyomorult életét, a Krisztus megbocsátó szeretete révén nem csak bocsánatot nyer erre a gyalázatos bukására, de néhány évvel később az életét áldozza az Uráért. A megbocsátó szeretet elfedezi a múltat, és nyit egy új lehetőséget, kaput a dicsőségesebb jövő felé. És végül Jézus szeretete áldozatkész. A szeretetének soha nincs korlátja. A Golgotai kereszt sem volt korlátja. Jézus akkor is szeret, ha szenvedéssel jár együtt. Szeretet. Erre nem képes a szívünk. De az ő szeretete képessé tesz, hogy szenvedni is tudok a másikért, mert szeretem. Istennek ez a csodálatos szeretete Krisztusban öltött testet jelent meg ezen a világon, és formál át életeket. És ez a Krisztusban testet öltött szeretet általunk akar megjelenni ezen a világon. Azt mondja, arról ismerik meg, hogy az enyém vagytok, hogy úgy szeretitek egymást, hogy én szeretlek titeket. Erről ismernek minket. Erről a krisztusi szeretetről. A hitünk megfoghatatlan a nem hívők számára. A Krisztus rajtunk átáradó szeretete megismerhető, felismerhető és meggyőző erő a nem hívők számára is. Befejezem azzal, hogy az első századokból fönnmaradtak az éppen aktuálisan uralkodó császár számára készített, ma így mondanánk, hogy titkos ügynöki jelentések. Akkor is működött ez a rendszer, hogy kémek, titkos ügynökök figyeltek és jelentettek. Sok ilyen jelentés fönnmaradt. Rengeteg téves információ is fönnmaradt az első keresztényekről. Nagyon sok valótlanságot is tartalmaznak ezek a jelentések, de van egy olyan, ami mindegyik jelentésbe szerepel szinte. Ami mindegyik jelentésben szerepel, az az volt, hogy ezek a keresztények nagyon szeretik egymást, és a nem keresztények felé is ez a szeretet árad belőlük. Nagyon sok valótlanságot állítottak az akkori keresztényekről, de még az ellenségeik is elismerték, leírták, hogy íme ők mennyire szeretik egymást. Ellenségeink, minket figyelő, kevésbé jó szándékú minket figyelő, jó szándékú minket figyelő testvéreink, ellenségek, barátok, kollégák, családtagok. Mit írnának rólunk? Ez lenne a legfontosabb, a legdöntőbb, hogy ímé mennyi szeretet és milyen krisztusi szeretet árad belőle. Ha kell, bűnbánattal vizsgáljuk meg, hogy milyen jellemzést írhatnak, írnak rólunk. És aztán Krisztus megbocsátó szeretetéből erőt merítve, szánjuk oda magunkat újra, az új parancsolat betöltésére. Jézus mondja, neked, nekem mondja. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. És erről ismeri majd fel a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok. Így legyen. Amen. Drága megváltónk, köszönjük mindenek előtt a minket egyszer megkereső szeretetedet. Köszönjük, hogy utánunk indultál. És köszönjük, Urunk, hogy már a te tanítványaidként és újra meg újra szükségünk van arra, hogy te utánunk jöjj. És köszönjük, hogy soha nem fáradsz bele kezdeményezni felénk, hogy a szeretett közösség veled helyreálljon. Köszönjük, Urunk, hogy van bocsánat a hideggé lett szívre, gyűlöletet, keserűséget, haragot őrző szívnek, hogy ebből a rettenetes lelki mérgezett állapotból kiszabaduljon a szívünk, és forrássá legyen bennünk a te szereteted. Urunk, segíts! A lelked, aki a szeretetet a szívünkbe árasztja, segítsen nekünk betölteni tőled kapott új parancsunkat, hogy így lehessünk hiteles képviselőid ebben a világban. Urunk, kérünk téged, hogy irgalmas szeretettel, gyógyító hatalommal légy betegeink mellett. Őrizd az ő lelkük erejét, tartását. Adj nekik lelki gyógyulást. Add, hogy érezzék, hogy mellettük vagy. Áld meg, Urunk, munkánkat. Add, hogy ne robotként végezzük, hanem lehessen az Isten tiszteletet a dicsőségedre, és add lássuk meg a te áldásodat is mindennapi munkánkon. Áld meg családjainkat, gyülekezetünk közösségét, magyar népünket, határokon belül és azon túl. Jézus, Urunk, érdeméért kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a rövid hirdetéseket. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatát, a Reformátusok lapját és egyéb kiadványainkat. Amíg a nagyterem átépítése tart, addig itt a templomnak ebben az oldal részében találhatjuk meg az iratterjesztést. Jövő heti alkalmainkat a szokott rend szerint tartjuk meg, és minden alkalmunkat itt, a templomban tartjuk addig, amíg az építkezésünk zajlik. Az elmúlt héten már hirdettük, hogy lehetőség lenne jövő év augusztusában, 2008. augusztusában a Berekfürdői Református Konferencia Központban egy gyülekezeti hetet tartanunk. A gyülekezet különböző csoportjai együtt lehetnének egy ilyen lelki gondozói, úgynevezett csendes héten ott Berekfürdön együtt. Ahhoz azonban, hogy tudjuk, hogy egy ilyen hétnek neki indulhatunk-e, illetve hogy hány főre foglaljuk le azt az épületet, vagy az épület egy részét, ahhoz tudnunk kell november 30-áig, hogy hányan szeretnének, illetve tudnának jönni egy ilyen hétre. Tehát ez 2008. augusztus 4-től lesz, hétfőn ebéddel indul, és vasárnap reggelivel fejeződik be. Az étkezés és a szállás költsége körülbelül 30 ezer forint. Tudom, hogy ezután legtöbben nagyot nyelnek, pláne hogyha népes nagy családban élnek. Gondolkodjunk a dolgon. Azt nem tudom megígérni, hogy mindenkinek tudunk segíteni, de nyilván lesz lehetőség arra, hogyha valaki csak azért nem tudna jönni, mert ez az összeg túl nagy terhet jelent, akkor valamilyen módon próbálunk majd segíteni. November 30-ig kérjük tehát, hogy gondolkozzunk ezen, és a jelentkezési szándékokat jelezzük a lelkész hivatalban. Végül jegyespárt hirdetek másodszor is. Az elmúlt vasárnap már hirdettük, most újólag megtesszük. Góci Balázs, római katolikus vallású atyánk fia jegyzette, kis Szilvia református hajadont. Házasságkötésük megáldása itt a templomban lesz. Szeptember 22-én szombaton 16:30 kezdettel. Szeretettel várják a gyülekezet tagjait. Most Isten tiszteletünk végén nemzeti imádságunk a magyar himnusz éneklése előtt a 234. dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 234. dicséretünk harmadik verse így kezdődik: Ó, szeretet, árazd ránk meleged!